Üdvözöljük hallgatóinkat, ez a Szószátjár műsora, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És hát úgy illendő, és úgy is szoktuk, hogy először a legutóbbi műsorban tárgyaltakhoz érkezett kérdésekről beszélgetünk. Nagyon sok kérdés érkezett, mert a legutóbbi műsorban a nyelvi változásról beszéltünk úgy nagyon nagy általánosságban, amiben benne vannak azok a változások is, amiket egyesek nem szeretnek, vagy idegenkednek tőlük, vagy furcsának találják, és ezt mi nagy megértéssel kezeljük, de ez ugyanúgy része a nyelvi változásnak, mint minden más típusú változás. Nagyon érdekes kérdés, hogy miért vannak olyan változások, amik idegesítenek egyeseket, és miért vannak olyanok, amikre fel se figyelnek, észre se veszik.
Igen, igen, beszéltünk.
Sok tényezője lehet ennek.
A stigmatizációról, ugye, hogy miért vannak bizonyos változások, amikről akár a közvélekedés is úgy tartja, hogy károsak. Igen. De ez nem nyelvészet. Igen. Hadd térjek vissza arra az adásra, amikor a német...
Ja, igen, az még egyel korábban volt.
A német nyelv legkülönbözőbb változatairól Manherz Károly professzor volt a vendégünk, és mindenféléről beszéltünk a német nyelvből, és egy hallgatónk, Farkas Marianna, Svájcban él, és a svájci németet is ismeri, érti, ami ugye a némettől egy meglehetősen különböző változat. Attól félek, hogy félreértett minket, mert hát ő úgy ír, védelmébe veszi a svájci németet, minthogyha mi arról lenézően vagy lekezelően nyilatkoztunk volna. Ez egyáltalán nem így volt, nem is volt célunk. Ez egy ugyanolyan legitim változata bármely emberi nyelvnek, a svájci német, mint az irodalmi német, vagy hát akár a holland, vagy a jiddis, vagy bármilyen más, hát vagy a sváb dialektusok. Úgyhogy hát sajnáljuk, ha félreértettem.
Érdekes, ahogy ezt megfogalmazza, nem tudom, hogy miből következtet erre, mert én emlékeim szerint nem hangzott el ilyesmi, de úgy fogalmazza meg, hogy megdöbbenéssel hallotta, hogy a svájci német nyelvet valami alsóbbrendű németnek tartják a hódacsal szemben, amit műveletlen emberek beszélnek. Tehát ugye nem arról van szó, hogy az egyik nyelv rosszabb lenne, mint a másik, mert ilyen nincs, hanem hogy mi azt mondtuk volna ezt szerintem egyikünk sem mondta, hogy műveletlen emberek beszélik.
Ez nem így van.
Ami nem így van, hiszen Svájcban, én is laktam Svájcban egy időben, és az egyetemen dolgoztam, és ott a műveltek is egymás közt, akik svájci németek voltak, ezt beszélték. Tehát nem arról van szó, de lehetne ilyen is, hogy egy olyan tájszólás, vagy egy olyan nyelvváltozat lenne, amit csak az alsóbb néprétegek beszélnek, vagy nem, vagy csak olyan körülmények között beszélik, de nem erről van szó, ugye?
Nem.
És nem is mondtunk ilyesmit, szerintem.
Nem. Úgyhogy éljen a svájci német.
Igen, az egy érdekes kérdés, hogy annak ellenére, hogy persze van egy külön neve ennek a nyelvnek, és sokan úgy is tekintik, mint önálló nyelvet, azért nincs akkora önállósága, mint mondjuk a hollandnak, erről beszélgettünk, hogy évszázadok óta nem kérdés, hogy a holland egy másik nyelv, és nem német, nem egy német tájszólás.
Igen, igen.
Holott a svájci német hasonlóan távol van a mondjuk a Hochdeutschtól, vagy a az standard irodalmi némettől, és mégsem ennyire világos, hogy önálló nyelvnek.
Igen, igen. Tekintik. De hát ez már történelem és társadalom történet, és nem nyelvtörténet.
Hát annyiból, hogy volt egyébként ilyen kérdésünk, hogy mitől függ ez. Mindjárt megpróbálom megtalálni. Ugye volt egy olyan hallgatói kérdésünk, hogy mitől függ az, hogy valamit két külön nyelvváltozatnak, vagy két külön nyelvnek tekintenek-e? Igen. És ez egyik klasszikus kérdés, amire egyébként nincsen válasz a nyelvészeknek.
Igen, igen, igen. Azt mondta ugye Joshua Fishman, az ismert szociolingvista, hogy nyelvnek nevezzük azt a dialektust, amelyhez hadsereg is tartozik. Hát igen, tehát ezzel nagyjából azt mondta, hogy ha önálló államisága van, akkor már hát könnyebben annak nevezzük valóban.
De igen, megtaláltam közben a kérdést, Gimes Katalin. Vannak ugyebár a nyelvek, ezek emberről a nyelvjárások, dialektusok. De olykor olyan nagy a különbség egy nyelv köznyelvi változata és egyik nyelvjárása között, hozzátehetném, most kiszólok az idézetet megszakítva, hozzátehetném, hogy két nyelvjárás között is lehet, nem csak a központi nyelvjárás és a dialektus között. Tehát néha olyan nagy a különbség köztük, például az olasz nyelv és a szicíliai nyelvhasználat között, hogy két beszélő meg sem érti egymást.
Így van.
A magyar nyelvjárások nem ilyenek, de például Norvégiában nagy a különbség a bergeni és az oszlói beszélő között. Kérésem, hol húzzuk meg a, vagy kérdésem, hol húzzuk meg a határt, mikor beszélünk különálló nyelvről, és mikor nyelvjárásról? Na, hát ez így hangzott a teljes kérdés, és ez a jó híres kérdés, amire egyáltalán nem lehet válaszolni. Sokan hozzák egyébként azt a kritériumot, a hallgatónk is említ, hogy kölcsönösen érthetők-e vagy nem.
Nem feltétlenül.
Hát ez lehetne egy definíció. Mondhatnánk azt, hogy akik nem értik meg kölcsönösen egymást, azok különböző nyelvet beszélnek.
De ez nem így van.
Hát honnan tudjuk? Hát lehetne hát így is definiálni.
Onnan? Ja jó, lehetne így definiálni, de nem ezt tapasztaljuk, az egyetlen igazi definíció, hogy meg kell kérdezni a beszélőket, hogy ők milyen nyelven beszélnek. És a Szicíliában azt mondják, hogy ők olaszul beszélnek.
De ez nem megbízható, mert sokan ilyenkor a várost nevezik meg. Annak ellenére, hogy olaszul beszélnek, mégis azt fogják mondani, hogy ők nem tudom, én Genovaiul beszélnek.
Meg. Ez is igaz. Igen.
Nem tudom. A kölcsönös érthetőség hiánya az nem ritkaság a Földön. A legkülönbözőbb tájakon tapasztaljuk azt, hogy a nyelvészek egy nyelvbe szokták besorolni az illető nyelvváltozatokat, és ennek ellenére nem értik egy. Mert nem is kell messzire menni, egyébként Horvátországban is van ilyen. Ott elsősorban a szigetek miatt van ez, ugye nagyon egymástól elszigetelten éltek sokáig a nyelvváltozatok, és simán találunk, még akár szomszédos szigeteket is, ahol nem értik egymást. De mindenfele van ilyen egyébként, Németországban is.
Tehát az angol is, pláne, hogy olyan nagy területen beszélik, és mégis, hát a beszélők maguk is úgy gondolják, hogy ők angolul beszélnek, és hát ekkor ez...
Inkább az a különös, az ellenpéldák a különösek, hogy például a spanyol, ami olyan hihetetlen nagy területen van elterjedve, és nem tudunk olyanról, olyan két helyről, ahol ne értenék meg egymást. Ez a furcsa inkább.
Az orosszal is ez
az. Az orosszal is, igen. Így van. Igen. Persze vannak társzólások, de az, hogy ne értenék meg egymást, az nem. Igen. Az nem. Igen. Oroszországban egyébként az magyarázza a történelme, hogy azért az nagyon régóta egy egységes birodalom, de a spanyol esetét ez hát sem magyarázza.
Igen, így van.
Jó. Nem tudjuk. Tehát a
hát igen, mert tudjuk. Ugyanakkor a Pöttömke Olaszországban például a legvadabb eltérések vannak.
És hát tudjuk, hogy annak is történelmi okai vannak, hát, mert pici fejedelemségekből, vagy mikből, meg városállamocskákból.
Jó, és akkor ott van Anglia, amely nagyon régen egységes ország, és igen, a legvadabb dialektusok vannak. És én nagyon jól tudok angolul, de mondjuk én azt, amit Manchesterben beszélnek, azt én nem értem.
Egyébként a Hollandiában, ami még sokkal kisebb ország, ugyanígy előfordul az, hogy nem értik meg egymást.
Igen.
És ott is tudjuk, hogy az egységes holland nyelv az egy mesterségesen létrehozott kreáció, és valójában ott is sok pici, kicsi volt a mobilitás, tehát sok pici magába zárkózó városka, aha, meg ilyesmi volt. De nem mindig van ilyen egyszerű történeti magyarázat.
Nem.
Jó.
Köszönjük.
Akkor visszatérve a nyelvi változáshoz.
Igen.
Többen felvetették, és most nem is fogom mindegyiket idézni, mert hol levélben, hol a szokásos helyen, ugye az a hely, ahol biztosan megkapjuk a kérdéseket, az a Szószátjár nevű Facebook oldal. Tehát nem a csoport, ahol vitatkoznak egymással az emberek, hanem a Facebook oldal, amit csak egyszerűen így hívnak, hogy Szószátjár. De nem minden kérdés ide érkezett, de többen megjegyezték azt, hogy mi azt mondtuk, hogy nincsenek pozitív és negatív irányú nyelvi változások, a nyelvi változásról nem lehet megmondani, hogy pozitív vagy negatív irányú. Egy kivételt én tettem, hogy amikor visszaszorul a nyelv, a használatból kiszorul, bizonyos szférákba visszaszorul, vagy teljesen visszaszorul, azt nevezhető negatív iránynak, de az nem igazán a nyelv változása, hanem az a nyelv használatnak a visszaszorulása. Igen. Nagyon sokan, vagy hát többen is felvetették, hogy miért nem nevezzük pozitív irányú változásnak azt, amikor gazdagodik a szókincs, amikor a nyelv kvázi az ellenkező irányba halad, nem kiszorul a használatból, hanem egyre több területét foglalja el a nyelvhasználat köreinek, tehát például tudományos életben is elkezdik használni. Ezt nem említettük a műsorban, de ezt lehet pozitív folyamatnak nevezni. Csak éppen hát ez sem egy nyelvi változás, hanem egy társadalmi változás, igen, ami együtt jár persze azzal, hogy ilyenkor bővülni szokott a szókincs. Természetesen, hogyha tudományos nyelven is, mint ahogy a magyar nyelvújítás korában tudományos célra is elkezdik használni, akkor gazdagodik a szókincs. Csak itt állandóan bejön a... Az a kérdés, hogy ugye a nyelvújítással együtt járta az, hogy sok idegen szót magyar szóval, magyar eredetű szóval cseréltek ki, akár még létre is hoztak új magyar eredetű szavakat erre a célra, és ez, mint nyelvi változás, szerintem nem mondható pozitív. Én tartom magam ahhoz, hogy ez sem feltétlenül pozitív vagy negatív, ez is csak egy egyszerű változás.
Hát, ha tetszik, egy cégtábla átfestés, vagy hát egy homlokzati tatarozás.
Igen, csak ez egyidejűleg zajlott azzal, hogy a nyelv egyre nagyobb területeken, a magyar nyelvet egyre nagyobb területeken kezdték el használni, tehát ugye ez hozzátársul ehhez a pozitív irányú társadalmi változáshoz, de maga ez, mint nyelvi változás, szerintem nem önmagában pozitív. És például felhozta, az egyik levelírónak válaszoltam is, és hát, hogy a tudományos nyelv, hogy megújult a nyelvújítás idején, de igazából az, hogy mondjuk geográfia helyett földrajzot kezdtek, a geográfia szó helyett a földrajz szót kezdték el használni, az önmagában szerintem nem egy előrelépés. Hát az előrelépés, hogy elkezdtek a földrajzról magyar nyelven tanulmányokat írni. De az, hogy ezt a szót lecserélték a földrajzra, igen. Hát nézzünk körül Európában, az európai nyelvek többségében, vagy döntő többségében a geográfia szónak a származékait, igen, vagy a folytatóit használják.
Igen, igen. Én már olyat is hallottam, hogy azt mondta valaki, hát büszkén, hogy a nyelvújítás milyen nagy dolog volt, mert ha nem következett volna be, akkor most nem tudnánk beszélni olyasmikről, például, mint állam, vagy földrajz, hanem, és akkor magamban elgondolkozom, miért ne tudnánk beszélni, hát akkor státusznak neveznénk az államot, és geográfiának a földrajz. Miért ne tudnánk arról beszélni?
Igen.
Ugyanúgy, ahogy például a vegytan kifejezés végül is nem gyökeresedett meg, hanem ma is inkább kémiának nevezzük ezt a dolgot. Nagyon érdekes, hogy valahogy azt képzeli valaki, hogy akkor nem tudunk beszélni róla, hogyha nincsenek meg azok a szavak, amiket megszoktunk. Persze, hát igen.
Jó, igen. Tehát maga a folyamat természetesen pozitív, amikor elkezdik a nyelvet egyre több kontextusban, egyre több környezetben használni, de ez nem nyelvi változás, én szerintem. Csak együtt járhat nyelvi változásokkal.
Én még ezt a pozitívot se igazán tudom, de nagyon konzervatív vagyok, ezt tudom, mert ettől még a tárgyrag nem lesz más. Ettől még az, hogy vannak-e nemek abban a nyelven, vagy nincsenek, abban nincs változás. A
hát szórend... ezért mondom, hogy ez nem nyelvi változás, igen, hanem inkább társadalmi változás.
Igen, igen, igen. Tehát pozitív változást a nyelven nem tudunk, mert az, hogy most például a latinban volt tárgyeset, az olaszban nincsen. Hát akkor most ez nem tudom, ez egy szegényedés, de hát miért volna az olasz szegényebb, mint a latin? És ismétlem, a nyelvtudomány ilyesmiről nem tud. Ez a nyelvészeti munkákban nincs benne, bármennyire is úgy tűnik.
Én félek, de csak halkan merem kimondani, mert nem akarom a hallgatóinkat ilyesmivel vádolni, de félek, hogy benne van itt egyfajta elfogultság a magyar eredetű szavak irányába, és az idegen nyelvű szavak, idegen eredetű szavakkal szemben, hogy nem arról van ez szó, hogy úgy gondolják, hogy mégiscsak jobb, ha földrajznak mondjuk, magyarul, mint hogyha a geográfiának mondanánk, ugye ilyen görög-latin
lehet,
módon.
Laci, és hát de én dagadhat nemzeti keblünk, de ezzel, hogy mondjam, végképp a nyelvészet területéről kihajóztunk.
Igen, képzeld el, megállított egy ismeretlen ember az utcán, és azt mondta, hogy mennyire tetszik a műsora, és milyen jó, és valamint a műsorunk, és azzal folytatta érdekes módon, hogy azért is nagyon jó ez a műsor, mert bárki hallgathatja politikai elfogultságtól függetlenül, vagy politikai meggyőződéstől függetlenül, ami hát érdekes, hogy egy ilyet egyáltalán mondani kell.
Igen.
Mert ez
ja,
olyan, mintha valaki azt mondaná, ja, hogy jó ez a könyv, mert baloldaliak is élvezik,
ja,
meg
Istenem.
Jobboldaliakat. Ugye ez tök hülyén hangzik neki.
Igen. Vagy a vendéglőmbe kérem, pártállásról függetlenül igen. Lehet jönni vacsorázni.
Na mindegy, csak várjál, mindegy, csak azt mondta ez a hallgató, akivel találkoztam, hogy ez olyan igazán hazafias, valami ilyesmi szót használt, hogy itt tényleg a nemzeti ügyekről van szó, és a nyelv az.
Én
És én erre nagyon büszke is vagyok azóta is, csak ebben nem szabadna belekeverni a szavaknak az eredetét, mert nincs olyan nyelv a világon, ami ne lenne tele másmilyen eredetű.
Igen.
Szóval ez a nyelvnek
igen.
A természetes életéhez tartozik,
igen.
Hogy másmilyen eredetű szavak vannak. Fenyvesi Katalin nevű hallgatónk egyébként ezt is erre is rákérdez. Ő maga nem támogatja ezt, hogy elítélendő folyamat ként mutatják be a szó kölcsönzést, csak felhívta a figyelmünket, hogy erről ezt mi nem említettük, és nem tettünk erről említést, hogy bizony nagyon sokan a jövevény szavak beáramlását azt negatív irányú folyamatnak tekintik, és mi nyelvészek, mint az összes többiről, az igeragozás megváltozásától kezdve az eset jelölésig nem vagyunk hajlandóak pozitív vagy negatív kategóriába sorolni a változásokat, akármilyen hazafiak vagyunk. A jövevény szavak beáramlása az nem a, hogy mondjam, nem hazafiatlan dolog, hanem egy természetes folyamat a nyelven mindig. Igen. Ő azt mondja, hogy most például az angol szavak nagy mennyiségben áramlanak be, hát nem csodálkozzunk ezen, hiszen persze. Az angol egyfajta nemzetközi nyelvé kezdi kinőni magát, és hogy azt hallja a fiatalok nyelvében, rengeteg példát lehetne említeni, mondja, de mostanában azt tűnt fel neki, hogy a random szót használják a fiatalok. Egy szerintem... random. A tanár úr csak úgy random kiválaszt egy gyereket, mondja ő.
Igen, igen. De szerintem nem csak a fiatalok használják ezt.
Hát én is használom, igen.
Meg én ezt természettudósoktól hallottam igen. először. Én jól tudok angolul, de nem használnám én a magyarban, vagy most már talán igen, de nekem feltűnt, hogy ők használták, hiszen csak annyit jelent, hogy tetszőlegesen kiválasztott.
Vagy és esetleg hát véletlenszerű, de még véletlenszerű a véletlenszerű is.
Hosszú, ugye?
Még az is öt szótag.
Hát igen.
Tehát
igen.
A random egy nagyon egyszerű, a magyar hangzás, a magyar igen. szavak igen. hangzásától nem igen. idegen, nem furcsa, igen. amit jól bizonyít az, hogy így terjedőben van. Miért is ne?
Az tehát... érdekes az, hogy Fenyvesi Katalin úgy folytatja, hogy az angolosodás folyamatát sokan negatívnak tartják. Most nincs ilyen, nincs angolosodás folyamata, mert az angolosodás folyamata az volna, hogyha névelő már nem a az, hanem the és the formában használnak. Ez volna az angolosodás, hát ilyesmiről szó nincsen.
Hát azért vannak erre utaló jelek szerintem.
Igen.
Gondolj arra, hogy stop soros. Hát ez egy angol mondat.
Igen.
Ez egy angol felszólító módú ige. Jó, hogy nem stopnak ejtik, hanem stopnak, de ez legyen az, hogy ez egy magyar változat.
Ez egy germanizmus.
Ez egy magyar szerkezetként nem értelmezhető ez a stop soros. Ez csak angol mondatként értelmezhető.
Igen.
Stop az egy felszólító módú ige alak, a soros az a tárgya neki.
Hát ez azért lehet, mert a miniszterelnök a Soros György ösztöndíjával Angliában tanult. Aha. És hát annyira elsajátította az angol nyelvet, ő maga is, talán hát tudjuk mások is, a kormány szóvivő, a CEUN végzett, ugye, tehát ezek az emberek nagyon helyesen egyébként, hát mint európai politikusok, az angol nyelvtől átitatottak.
Igen, és még az érdekes, hogy annak ellenére, hogy ezt a szót, hogy stop, ezt sokszor látjuk, mert a stop táblán is ez van, de ez egy egészen más alak.
Igen.
Mert az mondjuk azt jelenti, hogy állj meg, az egy felszólító. Ugye a megállni szónak a felszólító alakja, vagy esetleg a megállás. Itt viszont nem arról van szó, ez a megállít, igen, ez tárgyos, egy másik, igen.
Ez magyarul soha nem használnám. Igen. Nem. Hát kérem
kicsit
szépen,
olyan, mint a maximum íz, no cukor. Tehát ez a bizonyos félig magyar, félig angol vicc, csak ott vicc, az igen. nyilván viccből csinálták igen. ezt a reklámot.
A stopsoros azt nem viccből van?
Ja, lehet, hogy az is viccből van.
Látod?
Jó.
Azt kérdezi hallgatónk, visszatérve most Fenyvesi Katalinhoz, hogy mi lehet vajon ennek az oka? Már hogy sokan negatívnak tartják. Hát remélem, hogy erre akkor most eddig kitértünk eléggé. Egyfajta nemzeti büszkeség, egyfajta hagyomány, egyfajta ízlés, ezek szép és fontos dolgok. Hát nem, mint ahogy valaki például azt gondolhatja, hogy ide ne jöjjenek idegen szavak, ugyanúgy azt gondolja, hogy ide ne jöjjenek idegen emberek például, hogy itt mindig csak azok éljenek, akik eddig is itt éltek. Mások meg azt gondolják, hogy miért ne jöjjenek, egy kis vérfrissítés soha se árt. Hát ezek nagyon különböző emberi hozzáállások.
A két hozzáállás lehet, hogy hasonlít, azért a két jelenség egészen más, mert hogyha egy idegen ember jön ide, akivel nekünk együtt kell valahogy működnünk, együtt kell élnünk, az egész más. Szerintem az, ha egy idegen szó kerül be a nyelvbe, annak még ennyi következménye sincs.
Igazad van.
Az még egy...
Azt rögtön bedaráljuk.
Ahogy mondani szokás, nem kér enni.
Igen. Tehát és azt kérdezi, hogy ad-e ez okot aggodalomra? Hát szerintem nem ad okot aggodalomra.
Nem, hát vannak olyan nyelvek a világon, nem is egy, ahol az idegen elem nagyon-nagyon nagy számú, és semmit nem látszik a nyelven, hogy annak valami kárát szenvedett.
Az angol
volna.
Például.
Hát itt van például az angol,
igen,
ugye?
Igen.
Ahol a francia elem a normann hódítás miatt, óriási. Hát iszonyatosan
igen,
nagy.
De hát a latin elem is.
És
igen.
azért látjuk, hogy él és virul, ez igen, nem zavarja.
Igen.
Még egy fajta félreértés volt, itt Juhász György nevű hallgatónk kérdését nyomtattam ki, de mások is pedzegették ezt, hogy azért amikor a szókincs vagy a nyelvi struktúrák gazdagodnak, az nem pozitíve, vagy illetve amikor a struktúrák összetettsége vagy a szókincs csökken, az nem szegényedést jelent-e. Kérem szépen, lehet, hogy azt jelentene, de csak ezek nem léteznek, ezek a dolgok. Tehát amikor az egyik a Facebook csoportban, tehát ott folyt egy vita is erről, hogy amikor például a bonyolult ige alakrendszer felbomlik, és csak leegyszerűsödik mondjuk, vagy másmilyen nem bonyolultan ragozott igéket használnak, hanem összetett ige alakokat. Gondolok például arra, és ott ez szóba is került, a latin ige rendszer meglehetősen elszegényedett, hogy így fejezzem ki magam, az új latin nyelvekben. Az nem jelent szegényedést valójában, mert az valamivel kompenzálják. Akkor több összetett ige alak lesz. Ilyenkor a nyelvek mindig kiegyenlítik ezeket a dolgokat. Ha nem egyenlítik ki, az azt jelenti, hogy nem volt rá szükség arra a bonyolultságra. Tehát sokszor az egyszerűsödés egy... Vagy valahol máshol bonyolódik a dolog.
Hát az olasz, pedig, és pláne a francia hangtanilag sokkal bonyolultabb, mint a latin. Tehát érdekes módon a hangtan ugye maximálisan bonyolódott, másfelől az olasz is, meg a francia, és hát ezeket ismerem jól, te spanyolul tudsz jól, tele van olyan apró szavakkal, mint olaszul a csi, a vi, a ne, a lo, és így tovább a li, amelyek a latinban ismeretlenek, és amiknek a helyes használata évekig elhúzza az időt az olasz tanítás.
Nem beszélve a névelőkről, amik a latinban nem voltak, és nem beszélve arról, hogy az elöljáró szavakat például ugye tömegesen, ezek léteztek ugyan a latinban, de sokkal kisebb volt a használati körük, mint az olaszban, vagy a franciában, vagy a spanyolban.
És újra és újra el kell mondanunk, ugye, hogy azt nem látja a nyelvtudomány, illetve a pszicholingvisztika, hogy bármely nyelvközösségben a csecsemők jelentősen és mérhetően hosszabb idő alatt tanulnák meg az anyanyelvüket, mint másutt. Márpedig ez az igazi fokmérője a nehézségnek.
A bonyolultságnak.
Hát igen, vagy a nehézségnek. Igen, igen. De érdekes, azt írja... Juhász György, hát egy nagyon kulturált, laikus véleményt fogalmaz meg. Azt mondja, hogy a nyelvi struktúrák gazdagodása. De én nem tudom, hogy ez micsoda. Én nem láttam még olyat, hogy a nyelvi struktúrák gazdagodása.
Hát sokan úgy értik félre ezt a dolgot, hogy ebben a vitában is kiderült, hogy ami alaktanilag gazdag, tehát hogy sok alakja van például egy igének. Az gazdagság. Jó, hát, amikor pedig az igének csak kevesebb alakja van, akkor az egy szegényedés, de ismétlem, ilyenkor mindenféle más eszközöket használnak a nyelvek. Tehát a spanyolban például talán egy kicsit kevesebb igeidő van, mint a latinban, viszont rengeteg olyan körülírásos, tehát ilyen igeneves szerkezet van például. Sokkal többet tudnak tulajdonképpen, több különbséget tudnak kifejezni, mint a latinban. Tehát például ki lehet azt fejezni egy ilyen segédigés szerkezettel, hogy már egy jó ideje csinál valamit, amire a latinban nem volt, hogy mondjam, egyszerű vagy alaktani eszköz.
Bizony.
Hát sokan összekeverik az eszköz létét azzal, hogy alaktanilag jelölhető-e, hogy van-e olyan ige alak, vagy van-e olyan főnév alak. Hát egy csomószor, nagyon sok nyelvben, és akkor még nem beszéltünk a szélsőségesen nem ragozó nyelvekről, mint amilyen például a kínai.
Igen.
De nagyon sok más nyelvben is nem egyszerűen csak alaktani eszközökkel lehet valamit kifejezni, hanem millió más eszköz.
Hát hogy ne is, hát az angolban, hát az ember élete végéig tanulja azt a különbséget, hogy I opened, én kinyitottam, vagy I have opened, én kinyitottam, és hogy mikor melyiket kell használni.
Igen. Ami nem két különböző, hát persze szokták erre is mondani, hogy két különböző ige alak, de semmiképpen sem alaktani a különbség közöttük. Jó, akkor most egy pár perc szünetet tartunk, és utána folytatjuk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Üdvözöljük a Szószátjár hallgatóit. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A műsor szerkesztője Sugár Ágnes, a felvételt pedig Bulgár Lala készíti, mint mindig. Van még egy pár észrevétel a korábbi műsorhoz.
Itt van Sólyom Amerika, aki élt Amerikában, és elmondja, köszönjük ezt a hozzájárulást, hogy a Amerikán belül, ahol hát az angol az általános nyelv, a feketéknek van egy jellegzetes nyelvváltozata, angol nyelvváltozata, amit afroamerikai angolnak, régebben fekete angolnak, black English neveztek, és annak is külön nyelvtana van, én magam is láttam leírásokat erről, és azt mondja, hogy hasonló helyzetben van, mint más országokban is, hogy most akkor ez nyelv legyen-e, vagy dialektus legyen, kik beszélik ezt. Persze nem igaz, hogy mindenki, aki fekete bőrű volna, az ezt beszélné, másfelől meg sok fehér, aki egy ilyen szegényebb fekete közösségben él, az mégiscsak megtanulja, vagyis, hogy egyáltalán nem igaz, hogy ennek faji alapja volna, attól függ, hogy ki milyen társadalmi helyzetű és hol él. Köszönjük szépen!
És természetesen ott is sok előítélet tapad ehhez a nyelvváltozathoz. Lehet, hogy a svájci némettel is előfordul, ezért nem tudom.
Mi ilyet sem nem mondtunk.
Igen. De ugyanígy a black English-sel sokan azt gondolják, hogy az egyszerűbb, vagy szegényesebb,
igen,
vagy
igen,
ilyesmi.
Vagy pedig, hibás egyszerűen. Vagy hibás. Igen, igen. Érdekes egyébként, mert vannak progresszív iskolák, ahol a feketék járnak, és ahol a tanár vagy tanárnő nem akarja a gyerekeket erről leszoktatni, hanem csak megtanítja nekik melléje a standard angolt. Ugyanúgy, ahogy egy jó svájci iskolában is, német iskolában nem akarják leszoktatni a svájci németről a gyerekek.
Hát Svájcban szerintem minden iskolában tanítják a hódajcsot, mint idegen nyelv, szóval lényegében
hát,
idegen
igen,
nyelvként.
Igen, igen.
Jó, és akkor még egy kérdés van, ami kifejezetten egy múltkori, vagy egy korábbi adásunkhoz kapcsolódik.
Jánosi Márton.
János, igen.
Igen, azt mondja az euro kiejtésről, hogy ez valóban érdekes, hogy van egy teszt arra, hogy hány szótag, hogy euro, két szótag, vagy euro, három szótag, és azaz, hogyha kérdő mondatba helyezzük, valóban igaza van, tehát azt kérdezem, hogy beváltottad az, és attól függően, hogy hogy folytatódik, kimutatja, hiszen, vagy azt mondom, hogy beváltottad az eurót, akkor erről két szótag.
De én nem szoktam így hallani, igen.
Elvileg, ha valaki igen. mondja, vagy pedig beváltottad az eurót, euró, akkor három szótag. És valóban igaza van Jánosi Mártonnak, hogy ez utóbbi, ezt halljuk általában. De mondom, várjuk meg, amíg bevezetik, vagy utazzunk ki Érsekújvárra, és kérdezzük meg az ott élő magyarokat, akik ezt minden nap 150-szer kimondják, hogy ők mit csinálnak.
Igen, csak mondjuk az a probléma, hogy ezt kizárólag akkor lehet tesztelni, kipróbálni, hogyha az utolsó előtti szótagban van ez az EU.
Igen.
És pont a példa, amiről beszélgettünk, a Vasári kérdése nyomán, az Európa szóban ezt a próbát
ott
nem
már,
tudjuk alkalmazni,
ott már,
mert ott hátulról a harmadik
igen,
szótagban
igen,
van.
Ez igaz, ez igaz.
Sajnos.
Igen, igen, igen.
És azt mondja még Jánosi Márton, amire én nem tudok őszintén mit válaszolni, hogy talán attól is függ ez a kérdés, hogy E-nek ejtjük-e vagy EU-nak, amikor nem a szótagszám határozza meg, hogy milyen hang jön utána. Szóval nem tudom, ő azt állítja, hogy például ha R következik utána, akkor inkább egyszerűsödhet.
Én ezt gyanakodva hallgattam, ezt szerintem nem.
Azt mondja, hogy neki neurológia az jól hangzik, mert a R következik az EU után, de az eufória az nem, az eufória helyett, vagy az eufémizmus az semmiképp sem. A neurológia neki jobban elmegy. Én gyanakszom, hogy a gyakoriság többet számít ebben, és a neurológia lehet, hogy azért hangzik neki jobban, mert azért százszor gyakoribb, mint az eufória, vagy az eufémizmus.
Én is erre tippelnék, de hát érdekes.
És azt pedig általában tudjuk, hogy minél gyakoribb egy szó, annál inkább megy keresztül ilyen változáson, ilyen egyszerűsödésen, ezt a nyelvészek
kopik a hangteste.
Jól tudják ezt a jelenséget, tessék csak a köszönésekre gondolni, például azok kopnak a leginkább, mert
igen.
azok a leggyakoribbak. Hogy ez miért van, arról majd talán egyszer beszélgetünk. Érdekes, hogy az előbb nyelvbotlásként azt mondtam, hogy az utolsó műsorhoz kapcsolódik, amikor egy korábbit akartam mondani.
Igen.
És erről eszembe jutott, hogy hány hallgatónk kérdezte, talán most itt a kinyomtatottak között is van, de újra és újra eljön ez a kérdés, hogy az utolsó az azt jelenti-e, hogy több már nem lesz, vagy pedig az, hogy a legutóbbi.
És, hát igen.
És nem, hát vannak olyan, szerintem ez egyfajta pedantéria, hogy vannak olyan beszélők, akiket zavar, hogyha
igen.
a kettőt
igen.
összekeverik.
Hadd mondjak el egy viccet, azt kérdezi a pártitkár Kuhn elvtárs, maga miért nem volt az utolsó pártaggyűlésen? Mire Kuhn azt mondja, hogy miért nem mondta, hogy az utolsó, hát akkor elmentem volna.
Igen, igen, ez most csak azért volt a poén várható, mert tudtam, hogy erről lesz szó, de ez különben jó az a vicc.
Igen, igen, de hiszen igen. ez pont ezt mutatja, ugye? Igen.
Kétértelmű. Kétértelmű, de vannak mindig olyan hallgatók, meg olyan nyelvhasználók, akik nem szeretik a kétértelműséget, vagy legalábbis bizonyos esetekben nem szívlelik, és azt mondják, hogy hát ha van rá egy másik szó is, hogy legutóbbi, akkor nem mondjuk rá, hogy utolsó. Csak hát a nyelvennek fittyet hány, és tele van minden nyelv két több értelműséggel. Szerintem egyébként ez az utolsónak megfelelő szó egy csomó más nyelven is ugyanígy kétértelmű.
Persze, tehát, ez minden nyelven így van.
Hát azt nem tudom, hogy minden nyelvben, de...
Én, mint tanár, azt szoktam mondani, hogy hát meddig jutottunk az utolsó órán, gyerekek. Hát nekem ez természetes. De hát igen, most aki pedáns, annak nagyon nehéz élete lehet, mert mit csinál a nap szóval? Például, ami égitestet is jelent, meg 24 órát, akkor helyette mindig azt mondja, hogy az égitest, vagy meg a 24 órát, szóval most mit lehet csinálni?
Jó, de arra mondhatja azt, hogy ott nincs másik szó rá, pedig ugye van az utolsó, illetve a legutóbbi, és így meg tudnánk mindig különböztetni, de az emberek nem ilyen pedánsak, nem különböztetik meg mindig így,
nem.
És ezzel ellen nincs nagyon orvosság,
igen.
És a nyelv az a természetébe ez belefér. Hogy...
Jó, hát persze, hát nagyon messzire el lehet menni, azt mondom, hogy például a víz alatt úszott, de hát akkor azt lehet mondani, hogy akkor tehát az altalajban úszott vajon, hiszen a víz alatt az altalaj van, nem azt kell mondani, hogy a víz alatt úszott, hanem a víz felszíne alatt úszott.
Esetleg a vízben.
A vízben, és így tovább, és így tovább. Ebből nagyon sok van, és a nyelv egyébként csodálatos a maga pontatlanságával. Azt szoktuk mondani, hogy végtelenül implikatív. Tehát rengeteg dolgot implikál, tehát nem mond ki, amiről feltételezi, hogy a másik érteni fogja.
Igen. Jó.
Tessék, te jössz.
Hát van egy pár nagyon egyszerű kérdés, most időrendben megyek, ami talán a legrégebbiek közül illene most már válogatni, mert ki tudja, mióta várnak ezek
igen.
A sorukra. Azt kérdezi Léva Júlia Míra, érdekes, hogy az üvegcse, gyerekcse, öregcse minden további nélkül használható. Az üvegecske, gyerekecske, öregecske rövidített becézéseként, de az nagyon hülyén hangzana, ha ennek analógiára azt mondanám, hogy szappancsa, tányércsa, edénycse vagy barátcsa. Hát én nem értek vele egyet, mert nekem az üvegcsén kívül a gyerekcse meg az öregcse egyáltalán nem használható olyan természetesen.
Nem,
tehát egyedül az üvegcsét ismertem ezek közül.
Sőt,
lehet, hogy mások használják.
Sőt, talán abban sincs igaza, kötelességem megmondani, hogy az üvegcse az nem rövidített becézés, hanem
hát igen,
az egy
igen,
másfajta
ott is megakadtam egy kicsit, igen.
Nem, hát az üvegcse az
úgy
egy
gondolja,
apró...
Ja nem, hanem történetileg se stimmel, tehát ő úgy gondolja, hogy az üvegecskéből alakult ki ez az üvegcse, de nem erről van
nem
szó. A cseh, hát akkor már mondjuk el röviden, hogy van az üvegcset, ez a csa-cseh végződés, ez a... egy két kicsinyítő képző tulajdonképpen egymás után, egy cső meg egy a, vagy a-e, ez mind a kettő létezett valamikor az ómagyarban, és ez egy képző halmozás tulajdonképpen, és a másik, ez a másik kicsinyítés, az üvegecske, abban ugyanez a cső lehet benne, de egy másik képzővel van halmozva.
Hát
nem arról van szó, hogy
képzővel, igen.
Nem arról van szó, hogy abból egyszerűsödött.
Nem, nem.
De például nagyon érdekes, ha sokaknak, sokan nyilván eszünkbe se jut, hogy a tócsa szó például, az ugyanígy alakult ki a tóból.
Kis
tó. Tavacska.
Igen, igen.
Ugyanilyen kicsinyítő. De... A érdekes, lényeg az nem igen. Ez, hanem az, hogy nem alkalmazhatjuk csak úgy tetszőlegesen, hanem van egy pár szó, amiben ez benne van, nekem ezek közül csak az üvegcse ilyen, meg a tócsa, ha azt is ide veszük.
Igen. Hát szálcsa, de... azt hiszem a biológia beszél szálcsáról.
Sose hallottam.
Hogy az a, nem tudom, a növénynek, vagy az állati testnek talán valami része. Biztos van egy pár ilyen, de azt szoktuk mondani, ugye, hogy ez egy fosszilizálódott, tehát megkövült képző, nem tud már újakat képezni. Én nem ismerem azt, amit hát Léva Júlia Mira említ, hogy gyerekcse és öregcse, biztos van, aki használja. Köszönjük.
Jó, a nyelvészek azt a szakkifejezést használják ilyenkor, hogy produktivitás, de vagy magyarosítva termékenység.
Igen.
Tehát, hogy termékenye egy bizonyos képző, vagy nem termékeny, és szerintem ez a csacse, ez nem, nem termékeny. Az lehet, hogy néha nehéz meghúzni a határt, hogy ez mennyire. Az az érdekes, hogy persze halljuk az üvegcsében, jól felismerhetjük, felismerhető, hogy ez egy kicsi nyitőképző, és ennek ellenére nem használjuk aktívan új szavak alkotására.
Igen.
Van olyan is, ahol egyáltalán nem is érezzük már benne a képzőt,
igen.
És azért nem használjuk, vagy ott volt a, mi volt a példa, az alom elem, ugye?
Aha.
Egy iszonyú gyakori
szánalom.
Magyar. Rengeteg magyar szót képezünk ezzel. Igen. Eredetileg csak igeitőhöz járult, mint amilyen a szánalom, síralom, stb.
Igen, igen.
Rengeteg sok van, jól felismerhető, hogy képzettek, és mégsem alkotunk új szavakat ezekkel. Tehát van, aha, ilyen, hogy jól felismerhető, és mégsem produktív, vagy nem termékeny.
Köszönjük. Horváth G. György következik, aki azt kérdezi, van-e arra bizonyíték, hogy a nagyobb arányú idegen nyelvismeret inkább használ egy nyelve megőrzésében, egy nyelv fejlődésében, vagy inkább a megszűnés felé visz? És itt elsősorban a magyarra, illetve a hasonló nagyságú terjedelmi nyelvekre gondolok. Létezik-e olyan szám, kérdezi, hogy például X milliós populáció biztosítja a nyelv fennmaradását?
Hát ez nehéz, és több kérdés egyszerre egyébként.
Jó, az utolsóra, ugye azt szoktuk csípőből mondani, hogyha 1 millió beszélő van, akkor már azzal olyan nagy gond nincsen azzal a nyelvvel, ha csak persze valami erőszak nem fenyegeti, hogyha valami megszálló hatalom nem akarja betiltani annak a nyelvnek a használatát, vagy maguk a beszélők valamilyen okból nem érzik-e úgy, mint az írek a 19. században, hogy ők most már elhagyják. Jó, ott azért az angol megszálló hatalom is megtette a magáit, de egyébként normális esetben nem. Sőt, valószínűleg ennél lejjebb.
Ennél sokkal lejjebb húzza meg az ENSZ azt a határt, amit veszélyeztetett nyelvnek nevez, de az 1 millió az mondjuk a biztos.
Ó, hát igen, igen, igen. Igen, egyébként a magyart itt egyáltalán meg se kellene említeni.
Egyébként ez sem ilyen egyszerű kérdés, mert most pont, hogyha abba gondolok bele, hogy az ENSZ mit minősít veszélyeztetett nyelvnek, nagy probléma az, hogy a romani nyelvet, tehát azt a cigány nyelvet, ugye, amelyik egy ind nyelvcsalád, vagy az indoeurópai nyelvcsalád ind ágához tartozó
amiben
nyelv.
Amiben a lovári is tartozik.
Amiben a lovári is, általában az olasz cigány magyarországi nyelvjárásai is, hogy azt nem minősíti veszélyeztetett nyelvnek, mert ha összeadjuk a beszélőit, tényleg nagyon sok van. Csak igen. Az a baj, hogy nagyon igen. Szétszórva egymástól elszigetelten vannak, és igen. Nagyon sok helyen igenis, például a magyar nyelvterületen veszélyeztetett
igen.
Nyelv lenne, nincs, de az ENSZ nem hajlandó annak minősíteni, mert túl sok beszélője van, csak éppen igen. A határokon.
Hát ez bürokrácia, igen. Jó, mert ráadásul ugye nincs ilyen nyelvű, nincs cigány nyelvű iskola, vagy hát csak elvétve igen. Esetleg létezik sajtó, rádió, mindből nagyon kevés van, valóban igaz, igaz. Minden esetre azt akarom mondani, hogy a magyar nyelv az egyáltalán nem vonható ide, mert 13 millió körüli beszélő van, tehát az messze-messze fölötte van mindenféle határnak. A nagyobb arányú idegen nyelvismeret használ, vagy nem használ, Laci?
Most ezt válasszuk, azért mondtam rögtön, hogy több kérdés van, mert... Igen. Az, hogy létezik-e egy X mennyiségű populáció, ami már biztos, ugye ez azt jelenti, hogy azok... Nem, tehát itt arról van szó, hogy nem cserélték le az anyanyelvüket, hanem ha beszélnek is egy másik nyelvet, ezt is beszélik, ugye?
Igen.
A probléma akkor kezdődik, amikor áttérnek egy másik nyelvre a saját anyanyelvük helyett, ugye? Tehát
igen.
Az, hogy emberek idegen nyelvet is ismernek, az nem változtat ezen a számon.
Nem.
Tehát az, hogy mekkora százaléka beszél a lakosságnak egy idegen nyelvet, az nem, semmilyen módon nem befolyásolja a másik nyelvnek a fennmaradását.
Lásd, holland. Gyakorlatilag minden holland anyanyelvű ember tud angolul. Ugye
legalább
90
angol. Legalább angolul, de általában még valami még más
is francia is. Igen, de mondjuk angolul tényleg. Hát én egyetlen egy embert láttam Hollandiában, aki nem tudott angolul. A éjszaka a pályaudvaron egy kis mozdonyba ült, és így ide-oda tologatta a vagonokat. Hát az nem tudott angolul, de egyébként a faluba, a Pékné, az is tudott angolul. Na most én nem látjuk, hogy a holland nyelv bármilyen értelemben beszűkülne, vagy kevesebbet használnák. Ez tehát nem igaz. Az, hogyha valóban valamely okból úgy érzik a beszélők, hogy most már ők inkább a másikat fogják használni, hát az persze csökkenti a beszélők számát, de az nem a, a bilingvizmus miatt van önmagában.
Igen, valahogy meg kéne itt is, ez se olyan egyszerű, tehát meg kéne különböztetni, hogy milyen értelemben beszéli ezt a másik nyelvet. Miért, milyen értelemben mondjuk, hogy ő ezt a másik nyelvet is beszéli. Mert ugye az ír nyelvnek a lényegében megszűnt. Jó, tudom, hogy nem szűnt meg, mert még most is sokan
visszaszorulás.
Visszaszorulása, fogalmazzunk így. Az természetesen összefüggött azzal, hogy mindenki angolul beszél, de nem pusztán abból a tényből következett, hogy tudtak angolul, hiszen előtte is általában tudtak angolul,
igen,
hanem hogy kizárólag az angolt használták az élet egyre több területén. Ugye itt megint visszatérek a múltkori adásra,
igen,
hogy van olyan, hogy egy nyelv visszaszorul az életnek csak bizonyos területeire, csak ott használják, csak a templomban, csak a családban, stb.
Igen.
Tehát nem mindegy, hogy hogyan beszéljük második nyelvként,
igen,
azt a nyelv.
Igen.
Egész nagyon nagy országok vannak, például India, ahol szinte mindenki több nyelvű, vagy a helyi tartománynak a nyelvét beszélik, és plusz a helyi dialektust, vagy az angolt beszélik, és plusz a helyi nyelvet, de Afrikában is számos ilyen országban.
Tényleg.
Főleg volt gyarmati országban fordul ez elő, ami, és egyáltalán nem veszélyezteti ez a dolog a...
Nem.
A korábbi, vagy a helyi, vagy az őshonos nyelveknek a létezését.
Tehát alapvetően azért most nagyon leegyszerűsítve azt válaszoljuk Horváth G. Györgynek, hogy nem. Tehát a nagy arányú idegen nyelvismeret nem veszélyeztet egy nyelvet.
Ilyenkor én nagyon rosszul érzem magam egyébként. Nem tudom, a hallgatói nyilván nem élik át ezt, amit mi átélünk. Mi mindenféle olyasmi dologról beszélünk, amihez egyáltalán nem értünk. Itt például most ez egy szociolingvisztikai kérdés.
Ajaj, igen. Én attól félek, vagy talán azt remélem, hogy Cseresnyési László professzor például hallgatja.
Na pontosan ilyenkor én elképzelek konkrét embereket, akik hallgatják a műsort, és azt mondják, hogy mitket beszélnek össze ezek. Szóval be kell vallanunk, hogy mi nagyon sokszor, legtöbbször olyasmire válaszolunk, ami nem a szakterületünk.
Jó, hát ez olyan, mintha mi mondjuk két szemész orvos lennénk, és a tért protézissal kapcsolatos kérdésekre is vidáman válaszolnánk. Hát orvos, orvos.
Igen. Hát bátrak vagyunk. Ez
igen.
A... Jó.
Te jössz.
Hanák Dávid.
Mit mond?
A só birtokos raggal ellátott alakja ugyebár sója, hiszen a sava szónak a töve a sav főnév. Tehát menjünk ezen még egyszer végig. A sót birtokos, a só szót birtokos raggal látjuk el, akkor az úgy hangzik, hogy sója. Nem pedig úgy, hogy sava.
Tehát ez a mi asztalunk sója, vagy a másik asztalnak a sója? Így kérdezem van. Az étteremben.
A sava birtokos alak viszont a sav főnévhez tartozik. Miért szól akkor az ismert kifejezés mégis úgy, hogy az élet sava borsa, holott ugye az lenne a logikus, hogy sója borsa. Bizonyára a sója valamikor még szintén sava lehetett, tehát magyarul a sónak a birtokos alakja is sava volt,
így
mondja
van.
Ő, de lehet-e tudni, hogy milyen régen, van-e másik kifejezés szó, amiben szintén megmaradt ez a régies forma. Nagyon jól észreveszi tehát a hallgatónk, hogy a só és a sav egymással összefüggnek, és hogy valószínűleg a sónak a birtokos alakja sava lehetett, hiszen fennmaradt ebben a szólásban, hogy az élet sava borsa.
Ilyen még a tó, tava, a hó, hava.
Igen, a nagy különbség az, hogy itt történt egy úgynevezett jelentéshasadás, hiszen igen, a só ma már más jelent, mint a sav, sőt, hát létrejött ez a sav,
igen,
ami más jelent, mint a só, szemben a hó, hava esetében nem jött létre egy hav szó, ebben ami más jelentene, mint a hó.
Igen, igen, igen.
És a kérdésére az a válasz, hogy milyen régen történt meg ilyes, ez nagyon érdekes. Név szerint nem tudjuk, hogy ki, de az, pontosan tudjuk, hogy mikor alkották meg. Tehát ez megint az jó régi nyelvújítás. Tehát ezt a szót, hogy sav, egyszerűen megalkották.
Bugárt
1797-ben. Mondom, a nevét nem jegyezték fel, aha, de sok ilyen szónál aha, még a nevet is lehet tudni.
Igen, 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 igen.
Kijavasolta. 1797-ben alkották meg a sav szót. Egyébként nem a sóból és nem jelentés hasadás révén jött létre, hanem a savanyúnak a rövidítéseként alakították.
Mintha volna meg anyú végződés.
Igen, igen,
igen.
És onnan jött az ötlet, hogy a német mintára, mert hogy a németben is a savanyú szó, Zaure, talán úgy mondja.
Zaire. hát umlautó
nem, Sauer a melléknév,
Sauer savanyú.
És ezzel összefügg a zajre, ugye, ami a savat jelent. Igen, és akkor azt mondják, hogy legyen a savanyúval valahogy igen, kapcsolatban, igen. És létrehozták ezt a sav szót.
Meg kell, hogy mondjam, tisztelen becsülöm a németet, de itt a latinról van szó alapvetően.
Persze.
Ahol ugye acidus az savanyú, és acidum a savany. Vagy a savanyúság.
Tényleg érdekes, hogy miért nem savanynak mondjuk.
Hát nekem volnának ötleteim, de hát mit csináljunk. Meg kell, hogy jegyezzem Hanák Dávid kérdésére egy érdekes analógia a nő és a nej szavak. Ott pontosan ugyanez történt. Eredetileg a nő, ugye, hát birtokragos formája volt a neje. Tehát akinek a társa volt egy nő, akkor az volt az ő neje. Mint a fő feje.
Az pontosan ugyanez, igen.
És az érdekes módon széthasadt. Mert most
szerintem a fő is széthasadt. Ja, mindegy, fejezd be a nőt.
Igen, igen. Tehát, hogy
egyrészt, a nej az most már feleséget jelent.
Egyrészt mondhatom, hogy az ő nője, és ez nem azt jelenti, mint az ő neje, tehát a nő önállósodott, de furcsa módon a nej is, bár talán nem standardban és nem hivatalosan, de ilyeneket lehet mondani, hogy hát a Géza az nagyon helyes fickó, de az a nej, hát az valami rettenetes. Vagyis a neje szóból, mint a sav esetében ugye vissza, vágom a nej.
Szerintem létezik teljesen a nej szó, persze.
Na nem.
A jelentése ugye széthasadt, tehát a nej az kifejezetten feleséget jelent, a nő pedig nem.
Mondj egy természetes mondatot, ahol nej van, és nem gúnyos.
Na, feladtad a rejtvényt. Bízzuk a hallgatókra.
Jó,
hát
jó,
a hallgatóink.
Jó. Igaz, dolgozzanak.
De a fő és a fej esetében szerintem szintén megtörtént ez, mert a normál szó a fejünkre az az, hogy fej.
Igazad van.
Holott az egy birtokos alaknak volt csak a töve.
Lásd, koronás fő, az még létezik. Ugye
és meg, hogy hány főre foglalunk
ja,
helyet. Ugye? Tehát létezik a fő is, de csak egy másik értelemben.
Igen, igen.
Jó, van még időnk egy rövid kérdésre?
Kérlek szépen, nézd meg, hogy belefér.
Érdekes jelentéstani kérdés, de hát röviden elintézhető. Varga Györgyi kérdezi, a Klubrádió könyvismertetőjében hangzott el krimivel kapcsolatban, hogy az író korábban zsáner szerző volt, illetve utaltak még zsáner olvasókra is. Bár a zsáner szó jelentését tudni vélem, fenti használatával még nem találkoztam. Kérem szíves magyarázatukat. Hát... Én nem tudom, miért olyan furcsa, és találkoztam már
de
ezzel mit, a használatával.
Milyen könyveket ír a zsáner szerző?
Hát ilyen bestsellereket, nem? A zsáner ugye szó szerint azt jelenti, hogy műfaj, a francia genre szóval, illetve gondolom német közvetítéssel került
hát,
a magyarba.
Igen.
És amit néha még így is magyarul is szoktak mondani, hogy műfai könyv, meg műfai film, az a zsánernek a magyar fordítása. Van már egy ilyen magyarosítása, hogy műfaj film.
De az is csak a könnyűt jelenti?
Azt jelenti, hogy rossz. Tehát azt jelenti, jó, nem akarok senkit ezzel bántani.
De jó, én ezt nem tudtam.
Tehát azt jelenti, hogy egy műfajnak a követelményeinek ugye szigorúan eleget tesz, de körülbelül ebben merül ki az erényei ebben ki is merülnek.
Értem.
Lehet, hogy most igazságtalan vagyok, mert a populáris kultúrát most mintha lebecsülném, de itt nem egyszerűen arról van szó, hogy ez populáris és népszerű, hanem azt, hogy kifejezetten igazából, szóval szerintem ezt eléggé negatív értékelésként szokták használni.
Ez nagyon érdekes. Én
zsáner szerző például, aki csak krimiket ír,
érdekes.
És akkor...
Én ezt nem tudtam. Jó, én ugye használom azt, hogy XY nagyon rendes ember, de nekem nem a zsánerem valahogy.
Ja, persze.
Ugye?
Ezt nem, az műfajom,
nem az én műfajom. De hogy önmagában zsáner, hát ez nagyon új. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, és a hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. Jövő héten találkozunk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Viszont hallásra.